itthon Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Siményfalvára kalauzoljuk Önöket. A falu községközpont az Alsó-Nyikomente legnagyobb lakott települése, Székelykeresztúrtól 7 kilométerre északkeletre fekszik, 430-450 méter tengerszint feletti magasságban. 1333-ban említi először oklevél, de valószínűleg már korábban is lakott hely volt. A falutól nyugatra a Csereháton bronzkori leletek kerültek elő. Határában a 880 méter magas várhegyen ismeretlen korú földvár sáncai látszanak, melyet Orbán Balázs Kadicsa várának nevezett el. Siményfalva leghíresebb személyisége Székely Mózes erdélyi fejedelem.
Siményfalvát.
Amennyit temetünk, annyi születik is.
Ahol a templom ma is áll, valamikor Székely Mózes fejedelem birtoka volt.
Most mindenki a saját dolgával van elfoglalva.
Sehol nem éltem ilyen hosszú ideig, mint itt.
Svájcban voltunk 3 évet, most 2 éve gazdálkodok.
Valakinek itt is kell dolgozni, hogy megélhessünk.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Bámbó Gábor és népi zenekara muzsikál. Összeállításunk második részét közvetítjük.
Szín Sándor vagyok, Siményfalvi unitárius lelkész. 18. éve is úgy néz ki, hogy utolsó év is lesz itt a Siményfalvi szolgálatomban, mert nyugdíjban megyek az év végén.
Hogy került Siményfalvára a tiszteletes úr?
Lelkészeknél elég gyakori, hogy szolgálati helyet változtatnak. Mi esetünkben egy ilyen megélhetési kérdés volt az, ami latba esett. Ugyanis a feleségem, ő orvos, és ellehetetlenedett úgymond a Nyárád mentén. Mi Jobbágyfalváról jöttünk, hát Jobbágyfalon Nyárád szerint a unitárius gyülekezetében szolgáltam. És mondjam így, az isteni gondviselés határozta meg, játszott közre abban, hogy egyszerre léphettünk feleségem új székhelyjel, mert az ottani családorvos elment nyugdíjba, és itt Siményfalván sajnos ugye az elődöm meghalt, és így akkor egyszerre válthattunk munkahelyet.
A tiszteletes úr, ha jól tudom, Datról származik, Brassó megyéből.
Igen, odavaló vagyok is. Ez így szokott lenni, hogy az ember odavaló is marad.
Sosem vágyott vissza a településre? Mert ott nagyon hosszú évig szoktak szolgálni a lelkészek. Most egy fiatal lelkész van ott éppen.
Igen, hát őt nagyon jól ismerem. Az egyik hosszú ideig szolgáló lelkész az éppen az én nagybátyám volt, Szín Mihály, az én nagyapámnak, Szín Sándornak a testvére. A Biblia az megtanított engemet is, ugye, amit Jézus mondott, hogy egyetlen profita sem nagyon kedves az ő hazájában, úgyhogy mindig vágytam vissza, amikor tudtam, vissza is mentem, ott a házunk bezárva, amióta én lelkész vagyok, annak idején az én édesanyám is eljött Jobbágyfalvára, aztán ő is átjött ide, és itt is halt meg Siményfalván, és innen vittük haza, otthon Datkon temettük el. Abban reménykedek, hogy amikor nyugdíjas leszek, lesz annyi erőm, időm, pénzem is, hogy egy kicsit rendbe szedjem, mert borzasztó állapotok alakultak ki ez alatt az időszak alatt. Azt is szoktam mondani viccesen, hogy az udvar hátsó részében nem sokára megnyitom a vágteret, az első felébe, aki nem járt Afrikába, az látványosságként meglátogatja, hogy milyen a szavanna.
Tiszteletes úr, hány unitárius lelket pásztorol itt Siményfalván?
780. Az összetétel ez 50-50%-ban oszlik meg. 50% a magyar székely lakosság, és 50 a roma lakosság.
Többen voltak, amikor ide került? Vagy nagyjából hasonló volt akkor is az unitáriusok létszáma?
10 voltak többen, úgyhogy nem apad a gyülekezet. Az összetételi arányok tolódnak el.
A temetések és a keresztelések aránya az milyen?
Visszatekintve az évekre eléggé közel van egymáshoz, tehát amennyit temetünk, annyi születik is. A tavalyi esztendő az egy rendkívüli esztendő volt nálunk is, mint mindenütt. Összesen csupán 4 keresztelőt tudtunk elvégezni. A vírus miatt el kellett elég sok keresztelőt napolni. Reméljük, hogy ebben az esztendőben meg is tudjuk ezt oldani.
Esketés volt a tavaly?
Egyetlen egy volt. Egy héttel a statárium bevezetése előtt, de a többieket el kellett szintén halasztani. Számszerűleg is keresztült 4 temetés, 8 út. Úgy látszik, hogy igazodott a temetés is a többi szertartáshoz, mert úgy általában a visszamenő évekre 14-15 az átlag szám, és ugyanannyi a keresztelések száma is. Az esketési szertartások száma mindig eléggé alacsony.
Amikor normálisan lehet templomba járni, mondjuk most ne a 2020-as évről beszélünk, hanem az azelőtti évekről, mennyire templomos közösség a Siménfalvi unitárius közösség?
Ezzel nem szívesen hozok el ide, ha megkérdeztem, muszáj megmondjam, nem dicsekedni való a dolog. A létszámhoz viszonyítva nagyon alacsony. Tudom, hogy nekem is megvan ebben a részem, mert hát miért hallgassanak gyenge beszédet, mikor a rádióban hallhatnak jókat is. De valamikor, nem is annyira régen, ugye 56-an eszendővel akkor volt egy híres papja a gyülekezetnek, ugye dr. Gellér Imre, akit ugye a Securitate elvitt és a Duna csatornánál, illetve Partálban, és ezeknél a rabtartó helyeken 5 esztendőt, 6-ot raboskodott. Amikor szabadult, különben egyetlen egy lelkésznek sem volt szabad visszamenni arra a helyre, ahonnan elvitték. Az volt a templomlátogatásnak a csúcsa, úgyhogy özönlöttek az emberek, így, ahogy elmondják is az ilyet, és mert én személyesen ismertem Gellért Imrét, és tudom, milyen szónok volt, és mekkora nagy tudású ember volt. Eléggé közel is voltunk egymáshoz.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Az unitárius templom távol van a parókiától. Ez hogy sikerült? Mert legtöbbször a parókia az közel van a templomhoz.
Igen, ez az épület egy adomány. Jó Elek, nagyon-nagyon gazdag ember volt, nem volt gyermeke, nagyon egyház szerető, nagyon vallásos ember volt, és az egyházat egy kicsit jobban szerette, mint a rokonságát, hogy így mondja. Így adományozta az egyházőségnek. A régi papilag az kín volt a templom mellett. No, de hát az elődöm idejében talán akkor lebontották, hát egy ilyen tapaszos ház volt. Bizonyos szempontból nem jó, mert messze van, de jó azért, mert amíg én innen eljutok a templomba, fel tudok készülni. Rossz pedig, hogyha itthon készülök, akkor mikor odaérek, elfelejtem.
Mit kell tudni az unitárius templomról? Mikor építették? Hány férőhelyes?
Ez a második templom az egyházközségnek. Az első 1586-ban épült, ez biztos, mert ennek egy vésett bizonyítéka van. A torony alatti ajtó szemüldök kövén áll az 1586-os esztendő. Ez ugye a falu, a gyülekezet számbeli növekedésével az első templom már kicsinek bizonyult, sőt meg is rongálódott, és ezért lebontották, és a jelenlegit építették föl 1808 és 1811 között. 200 éves évfordulót azt tisztességesen meg is ünnepeltük. A tornyát nem bontották le a régi templomnak, de felépült az új templom, és úgy gondolom, hogy aránytalannak látták. Egy alacsony torony, egy szép, impozáns templom egyáltalán nem passzolt, ezért megnagyobbították. Olyan nagy emeletet húztak rá, mint amilyen volt a régi. Úgyhogy most csak olyan szép és impozáns, messze látszik. Mondtam a régi polgármesternek, aztán nem került sor erre, most az újnak megint mondtam, hogy valahogy oldja meg, hogy világítsák meg a tornyot. Nagyon sok helyen van ez, de itt aztán nagyon-nagyon érvényesülne, távolról jövet az ember, látja a tornyot, és egy ilyen szép éjszakai megvilágításban részesülne, akkor az nagyon jó volna. Ígéretet tett a polgármester, aztán nem tudom, még az én időben elvégzi-e, vagy pedig majd miután én látogatóba jövök, akkor fogom látni csak.
Hány férőhelyes ez a templom?
Ott sok ember elférne. 400 is elfér biztos, ha nagyon élével ülünk. Most nem szabad annyian lenni a templomba, úgyhogy most fel vannak mentve a hívek a Covid-ra való tekintettel.
Orgona szól az Isten tisztelete?
Igen, 1863-ban készítette az orgonát Mátisalvi Szőcs Dániel. Szól az orgona, de a kántornőnk Bálint Hortenziának hívják. Szóval, de te milyen jó gona azt az orgonát, egy kicsit rendbe szedni, hát mondom, jó gona, de most egyszer a templom belső van napi renden. Ha marad pénz, ha kapunk pénzt, akkor azt is megoldjuk, remélhetőleg.
A harangokat mikor lehet hallani?
Minden délbe, de ezt azért, mert villamosították a harangokat. A harangozó elég sokszor elfelejtette délre harangozni, már pedig a déli harangszót kihagyni magyar gyülekezetben, magyar településen, az óriási nagy bűn. És ezért, hogy a harangozó bűnét semmisétegyük, ezért villamosítottuk a harangokat, úgyhogy szólnak a harangok minden délbe, és vasárnap nyilván. Az első, szintén ebben a Szürmösi Kálmán féle tanulmányból van ez az adat, ez egy ötmázsás hatalmas harang volt, 1576-ban öntette Demeter András Siméfalvi atyánk fia. Ugyanakkor a kicsi harang, és ez is mutatja, hogy mennyire ragaszkodott Székely Mózes Siméfalvához, mert a kicsi harangot, ami egy olyan 180 kilós volt, ő adományozta. Ez a felirat van, hogy 1586 Zekel Mózes Odvarhelye. Tehát ez is mutatja, hogy ő nem Siméfalván született, hanem Udvarhelyen. Sajnos pontosan ezt a harangot vitték el 1848-ban is. Ágyúvá változtatták. 1852-ben kellett, ugye, mert egy harangban nem lehetett boldogulni, és a gyülekezet Segesváron öntetett egy másikat. Az első világháborúig szolgáltak ezek a harangok, utána elvitték, megmentődtek, nem öntötték be. A Magyar Nemzeti Múzeumba őrzik ezt a két harangot. De a gyülekezet arról nem tudott, hogy azok a harangok megmenekültek. 1922-ben egy 300 kg-os nagyot, és a kicsit bizonyos Elekes Dénes Siméfalvi atyafi öntette Sándor fiának az emlékére, aki hősi halált halt. Ez volt a kívánsága, és ez a kívánság manapság is ugye érvényben van, hogy Sándor napján, március 18-án ez a kicsi harang külön is szólaljon meg.
Imola vagyok, református lelkész Siméfalván.
Régóta pásztorolja a reformátusokat?
Most már 23. esztendeje, hogy itt vagyok. 1998-ban teológia után közvetlenül kerültem ide.
Kihelyezték, vagy meghívta a közösség?
Kihelyeztek, igen. Nem akarta senki ezt a gyülekezetet elválasztani. Azelőtt 25 éven keresztül nem volt lelkész, mindenki le akart beszélni arról, hogy ide jöjjek. Aztán gondoltam, belevágok, megpróbálom, és adtam magamnak 5-6 évet, hogy itt kibírom, és majd megyek tovább. Aztán annyira megszerettem én itt, és úgy érzem, hogy szeretve is vagyok, hogy végül ebből az 5-6 évből lett 22, most már 23. éve vagyok itt.
Hát akkor ez sok mindent megmagyaráz, tehát nem olyan rossz hely ez a Siméfalva.
Egyáltalán nem, nekem nagyon a szívemhez nőtt igazán, most már saját falunként emlegetem, sehol nem éltem ilyen hosszú ideig, mint itt.
Hány hívet pásztoró?
Összesen 117 a lélekszám, itt Siméfalván 99 jelen pillanatban. Egyébként egyébként már évek óta 99 és 100 között mozog a lélekszámít Siménfalván. Persze vannak még szorványok, akik hozzánk tartoznak, de most Siménfalváról beszélek. Jézus, amikor arról beszél, hogy egy embernek van 100 juha, de eltéved, vagy elvész közülük egy, akkor vajon nem hagyja-e ott a 99-et, hogy megkeresse a 100-at, és ha megtalálja, akkor nem örül-e jobban annak, mint a 99-nek, akkor éppen erről beszél, hogy mi egytől egyik fontosak vagyunk neki, és nem hiányozhat senki. Ez a 99-es szám olyan, mintha mind meg lennénk, de mégis egy valaki hiányozna, egy valaki elveszett lenne közülünk. Ugye az emberi logika, az emberi gondolkodás erre azt mondaná, hogy nem érdemes ott hagyni a 99-et, azért az egyért, kockáztatni a 99 életét, biztonságát, de az isteni logika mást mond. És arra kényszerít engem is, bármilyen nehéz is, hogy utána menjek az elveszettnek, a 100-nak, akkor is, ha nem tudom, hogy merre fele keressem. Persze mindig azok a legfontosabbak számomra is, akiket ismerek közelebbről, akik itt vannak az akol közelében, hát, hogy úgy mondjam, nem rendetlenkednek, nem tűnnek el, nem tévejednek, hanem ott vannak a látókörömben, és ott is maradnak. És olyan könnyű leírni azokat, akik valamiért nem akarnak, vagy nem szeretnek az egyház közelében lenni. Nagyon sokszor tehetetlen vagyok, és nem is értem, hogy miért van ez a távolság, ez a közömbösség, és sokszor bűnbánattal nézek magamba, hogy bizony nem tettem meg, és nem teszek meg mindig mindent azért, hogy megkeressem a 100-at. A 100. jó, ami nincs meg, ami hiányzik, annak a jelképe számomra, hogy szálljak ki a saját fejemből, a saját logikámból, és nyissak teret annak, amit Isten mutat, ami lehet, hogy homlok egyenes, ellentétes azzal, amit én gondolok. De közben arra is figyeljek, hogy az a 99 ne akarjon elmenni, elcsámborogni.
Ez a 2020-as járvány mennyire bojdította meg ezt a közösséget is? A juhok mennyire tévejettek, mert nem is lehetett egy időbe templomba menni? A hitélet terén mennyire nyomta rá bélyegét a járvány?
Természetesen érezhető volt a járvány hatása. Ugye volt az a 2 hónapos teljes leállás, amikor nem tartottunk Isten tiszteletet az online térben sem. A hívek nyomtatásban vagy Facebook csoporton belül kapták meg az ige hirdetéseket. Szerintem később fog érződni vagy látszódni ennek a hatása. Egyébként a gyülekezetnek van egy magja, amely nagyon lelkes, nagyon hitvalló, minden vasárnap ott van a templomban, a gyülekezet és az egyház sorsát igazán a szívén viseli, és ez a mag nem változott. Nem lett kisebb az elmúlt 23 évben, most még a járvány hatására sem lett kisebb. Persze az elmúlt években nagyon sok embert elveszítettünk, eltemettük, de jöttek mindig újak, akik bekapcsolódtak az egyház életébe, és nem kellett megélnünk egy drasztikus apadást vagy zuhanást, amit jósolni lehetett ezelőtt 15-20 évvel.
A keresztelések és a temetések aránya az milyen?
Ez egyáltalán nem kiegyenlített, tehát sokkal többet temetünk, mint ahányat keresztelünk. Utoljára 2017-ben volt keresztelés a gyülekezetben. Lett volna 2020-ban egy keresztelés, de sajnos a járvány miatt ezt le kellett mondani. És hát temettünk, tavaly év során 4 embert temettünk el. Úgyhogy mindig magasabb a temetések száma, mint a keresztelésekké.
Esketési szertartás sűrűn tart a tiszteletes asszony, vagy ez sem jellemző?
Azt mondanám, hogy átlagosan olyan 6-7 évente, ha jól emlékszem, 2016-ban volt utoljára házasságkötés, de akkor is olyan valakit eskedtünk, aki elköltözött, tehát jelenleg már nem a gyülekezetünk tagja. Úgyhogy nem dicsekszünk ezzel a számmal sem. Konfirmáció is 2019-ben volt, évente 1-2 konfirmandussal. Most ebben az évben 1 konfirmandus lesz, aki majd konfirmációi fogadalmat fog tenni.
A reformátusok kisebbségben vannak az unitárisokhoz viszonyítva. Milyen az egyetértés a felekezetek között?
Én úgy látom, hogy abszolút baráti a viszony a két felekezet között. Nagyon sok mindent közösen szervezünk meg, anyák napját, nőszövetség közösen van. Sajnos a kórus most már nem működött, de az is közös volt. Egyetemes imahetet közösen szoktuk megszervezni, és más vallásos ünnepélyeket is.
Fiatal lelkésznővel beszélgetek. Az számít, hogy fiatal az ember, energikus? Vagy ha jól végzi a dolgát, akkor a kor nem számít, a hívek önök mellé állnak?
Biztosan számít. Most már én se vagyok azért annyira fiatal lelkipásztor. Azt fel tudom idézni, amikor ide kerültem, hogy nagyon óvatosan fogadtak. Nem volt lelkes a gyülekezet, többféle okból. Egyrészt nem volt itt lelkipásztor 25 éven keresztül, és akkor kaptak egy fiatal nőt, aki frissen került ki a teológiáról. Én egyébként első női lelkész voltam az egyházmegyében, de minden csoda három napig tart, szerintem nagyon gyorsan elfogadtak, megszerettek, és soha nem éreztem azt, hogy én most akár azért, mert nő vagyok, akár azért, mert fiatal vagyok, hátrányban lennék az idősebb, tapasztaltabb kollégáimhoz képest. Persze van egy kép az emberek fejében, hogy milyen legyen a református lelkipásztor, de hogy ez a kép, ez gyorsan felülírható. Igazából a kapcsolat számít, ami a hívek között kialakul. Egyelőre nem tervezek tovább lépni, én úgy érzem, hogy majd az Úristen megmutatja azt, hogyha lépnem kell, de amíg jól érzem magam itt, és van itt munka, még a 99 vagy akár a 100. jóval is, addig én itt szeretnék maradni.
Van egy gyönyörű református templom itt a központban. Milyen régi?
Hát a református templom 1805-ben épült, de igazából az egyházközség megalakulásának története az 1768-as esztendő, amikor is gróf Székely László és Neje Torockai Zsuzsanna adományából lerakják a templom falait. 1805-ig még várat magára az építkezés, amikor is végül gyulafehérvári Kis Zsigmond és testvérének özvegye Szalánci Krisztina felépítették a templomot. Szalánci Krisztina egyébként annak a Szalánci Istvánnak volt a leszármazottja, aki első Rákóczi György fejedelem tanácsosa volt. Talán azt is érdemes elmondani, hogy ahol a templom ma is áll, egyébként nem túl előnyös helyen, mert esős időben vagy áradásos időszakban sajnos már többször az ár elöntötte a templomunkat. De a templom udvar valamikor Székely Mózes fejedelem birtoka volt, sőt, alig néhány lépésre lehetett az a tornácos kőkastély, vagy nevezzük inkább udvarháznak, ami Székely Mózes tulajdona volt, 1603-ig haláláig. Ezt fia, ifjabb Székely Mózes örökölte, tőle azonban első Rákóczi György hűtlenség vágyával elkobozta, és Szalánci Istvánnak, az ő tanácsosának adományozta. És ezzel visszatértünk oda, amit az elején mondtam, hogy az egykori fejedelmi birtok és az udvarház leányágon szállt Szalánci Krisztinára, aki végül is 1805 és 1807 között éppen a megrongálódott udvarház vagy kőkastély lebontott anyagából felépítik a templomot. A templom alatt található egy kripta, ahova idős Kis Zsigmond, Szalánci Krisztina és ifjabb Kis Zsigmond vannak eltemetve. Ez a kripta a templomunk egy látványos része, hisz üveglappal van lefedve, bele lehet tekinteni, lehet rajta járni. Ez egyébként a templom középpontja, itt zajlik az úrvacsora is, és ezt a 2005-ös árvíz utáni felújítás során alakítottuk így ki. Noha a kezdetben a hívek között, főleg az idősebbek között volt egy kis viszolygás ettől a látványtól, de most már a gyülekezet elfogadta, és azt hiszem, hogy büszkék arra, hogy ilyen különleges és egyedi a templomunk. A templom igazi különlegessége az orgona, ami 1796-ban épült, és a brassói híres orgona építőmester Johannes Brause munkája. Érdekesség, hogy mindezt a gyülekezet nem tudta. tartotta 2005-ig, amikor is az orgonát elvitték restaurálni. Közel 50 éve már nem szólt az orgona azelőtt, és ekkor találták meg a jegyzéket benne, és ekkor derült ki a hangszer története, ugyanis a Siménfalvi Református Közösség ezt az orgonát 1906-ban vásárolta meg a középajtai gyülekezettől, de mivel nem fért be a karzatba, ezért alaposan megcsonkították, átépítették, és ez az átalakítás annyira megváltoztatta a hangszert, hogy még szakemberek sem tudták, hogy itt egy Prause orgona található. 2006-ban Pap Zoltán orgonaépítőnek köszönhetően visszakaptuk a hangszert felújítva és eredeti állapotában.
Van, aki játszon rajta?
Sajnos nincs hivatásos kántor, én kántorizálok, hogyha egy nagyobb ünnepség vagy gyülekezeti alkalom van, akkor próbálok keresni igazi profit, aki játszhat a hangszeren, gyönyörű hangja van.
Gyönyörű a hangja a harangoknak is, azt is a tiszteletes asszony húzza, vagy az most már megvan oldva?
Nem, az már elektromosan működik.
Hány harang szól a toronyban?
2 harangunk van.
Hány férőhelyes ez a gyönyörű szép templom?
A templom férőhelye, hát olyan körülbelül 100-as kapacitású, tehát éppen beférne mindenki, hogyha eljönne egyszerre a templomba.
Vári László vagyok, Siménfalvi lakos, 81 éves. Elkerültem Udvarhelyre a szakiskolába, 8 osztályt, amikor elvégeztem. Ott voltam Udvarhelyen 4 évet, mert egyet a nagybátyámnál, mert ő örökbefogadott volt, ugye árva gyerek voltam. És akkor a szakiskola volt 3 év, kitanultam a faragászatot és a bútorasztalosságot. Úgy hozta a sors, amikor az iskolával végeztem, hogy lekerültem Székelykeresztúrra a bútorgyárhoz, mint munkás, de persze, senki se volt megelégedve, az építkezés jobban ment, csak akkor átléptem az építkezésre, úgy, mint ács. Ott voltam Bukarestbe 8 évet, és a család azt hiszem, hogy 10-et, mert közben elküldtek volt Németországba egy ilyen építkezésre, még akkor a Csehú világba.
De megjárt a Libiát is.
Én nem voltam Libiába. Tudtam volna menni bárhányszor, de nem mentem, mert láttam az én munkásaimat, mert ugye munkavezető voltam, és láttam az emberek, akik onnan visszakerültek, hogy biza le voltak épülve. Így volt a bátyám is, látszott rajta, hogy megsindette azt ott az időszakot. Németországban nagyon jó vittem, nagyon jó élet volt, csak hogy családtól külön, egy húzamba 16 hónapot.
Mi köti Siménfalvához? Mert ha jól tudom, szemmiklósi.
Azért voltam szemmiklósi, mert édesanyám ott született. Édesapám Siménfalvi volt, elég jó gazda ember, csak ugye a háború őt is elvitte, meglőtték.
Milyen volt gyerekkorában itt a település? Mert mikor visszatért, már bizonyára egészen más falut talált.
Ugye én a kollektív idejében nem voltam itthon, nem tudom, hogy milyen volt az élet, de most azért másabb.
De szépen ki van épülve a település. Én, aki ritkán járok, én látom a változást. Bizonyára ön is látja, hogy ahhoz képest, mikor elment, mennyit fejlődött ez a település.
Mint más helyen, itt is persze változott. Általában a város közeli faluk, azok jobban fejlődtek, így ahogy látom, építészeti szemmel nézve, de akik most külföldet megjárják, azok jobban látszik.
Hoznak olyan építészeti stílust is, ami nem a miénk. Önnek szúrja a szemét, hogyha valaki úgy építkezik, ami nem sajátos székelyföldi?
Nem mondom, hogy szúrja, mert az, aki körbejárta és meglátta más országoknak a stílusát, az egy kicsit húzza. Én is ebbe a gótikusba egy kicsit beleléptem, de hát úgy mondják, hogy mindenki másképp csinálja.
Manapság még kérnek-e szakvéleményt öntől, hogyha építkeznek, hogyha valaki át szeretné alakítani a házát?
A faluba egyszer nincsen 5-10 ház, amelyiken nem dolgoztam. És akkor a véleményt már megadtam, mert ott én alakítottam.
A közmunka még éle itt Siménfalván, mert bizonyára régebben itt is segítették egymást az emberek.
Nem nagyon vettem észre. Kivált most. Most mindenki a saját dolgával van elfoglalva.
Mivel telnek a mindennapok?
A vágás, behozni, tüzelgetni, a kertet rendezni, a virágos rendezni, a feleségemmel közösen.
Mezőgazdaságban is kell dolgozni? Van földterület?
Van nekem itt egy kert, melyiken kukorica, kicsi pityóka, hagyma, ilyesmi, megterem, kicsi paradicsom. Minden más kertekbe, hogy dolgoznak a szomszédok vagy a idevalósiak.
Akkor nem unalmas a nyugdíjas élet?
Nekem nem. Ha azt mondom, hogy udalmas, akkor hazudok.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Lakatos Attila vagyok, Siménfalván születtem, itt nőttem fel, az iskolai végzettségem 8 osztály, katonaságot csináltam a 80-as években. Szekciót alakítottam a Népművészeti Szövetkezeten keresztül, ahol 48 benti munkás volt, a többi künn 150 emberig a falukon. Kezdődött Szent Mihály, Kobátfala, Kadács, Siménfalva, Rugonfalva, Keresztúr, Svetfalva. Ezek a kosárkötők mind ide tartoztak, majdnem. Mert volt külön a pártnak is egy külön szekciója. Ez a 80-as évektől egészen ment a forradalomig. 89-ig. 89 után a műhelyek felbomlottak, akkor mindenki arra ment, amerre jónak látta. Én 91-ben kimentem a családdal Magyarországra, ott dolgoztam egy cégnél, mint munkavezető ott is, és a munkanélkülieket tanítottam egészen 2005-ig. 2005-ben hazajöttem, de közben megkaptam a nyugdíjamot innen, a románoktól, külön megkaptam a magyaroktól arra 15 évre, amit ott dolgoztam, azóta itthon vagyok.
Kint a magyarokat is kosárfonásra tanította?
Kosárfonásra tanítottam ott is a munkanélküléket, plusz a program után dolgoztam a magam szükségére, de csak oda a cégnek.
És amikor haza került, itt is folytatta. Most is éppen kosárfonás közben találtuk.
Azt folytattam, tehát ezt tanultam a szüleimtől. A szüleim pedig len az 1900-as évek elején fogtak neki a kosárkötésnek. Tehát itt a faluban az összes, aki kosárkötéssel dolgozik, az öregebb rendszer kezdte el. Itt pedig len Siménfalván akkor az 1900-as évek elején egy kántortanító tanította üvegfonásra a népeket, de akkor csak kimondottan a magyar származású embereket tanította. A szüleim is bekapcsolódtak, és megtanulták az üvegfonást, mert addig mezőgazdasági munkával dolgoztak. 50-ös években alakítottak a József Attilán keresztül egy szekciót, egészen a 70-es évekig a József Attilánál dolgoztak. Majd a 65-70-es évek között alakult egy másik vállalat, aztán az is olyan félbomló félbe maradott, majd amikor én akkorára nőttem, tehát 20 éves, 21 éves volt, amikor leszereltem a katonaságtól, akkor abba jártam, hogy az én nemzetiségemnek adjak munkalehetőséget. Összejártam én Galacot, összejártam Braillát, Bukarestet, mindenfele, ahol ilyen szekciók voltak, hogy halán mi az eljárás, hogy lehet ezt elindítani. Azután való években összejöttem a népművészeti szekció főnökivel és káderessével. Együtt megszerveztük, hogy ha elmegyek Bukarestbe, hozok rendelést, elindítsuk a szekciót, egy pár néppel csak. Tehát akkor, amikor elindítottam én ezt a szekciót, az utcákon dolgoztak a népek kosárkötése, addig, amíg az Árta Szövetkezet egy olyan 40-50 személyes munkahelyet létesített itt a falu végén. Abba dolgoztunk, aztán kiterjedt annyira, hogy már nem volt elég az a munkás, ami pillanatnyilag le volt szerződve. Akkor szerveztük tovább, hogy aki be akar dolgozni, az otthon dolgozhatott. Tehát én kikerültem a künti munkásokhoz. A benti munkásokhoz ment a testvérem főnöknek, én pedig künn a többi embernek, mert meg volt nekem a motorbiciklim, jártam a falukot, adtam a rendelést, hordtam el az árut, így történt az egész dolog.
Gondolom, hogy akármilyen anyagból nem lehet fonni ezt a kosarat, ez spéci vessző.
Akkor én megkezdtem Brailláról, Bukarest környékiről, Peter, ördög tudja, meddig lejártam az erdészeteket, amíg min repartíciót kaptam. A 10-12-15 vagon zöld anyagot hoztam, ami évekre elég volt a termelésre. Annyi volt a rendelésünk, hogy vagy 10-12 országnak dolgoztattam. Havonta elküldtem 7-8 vagon árut, úgyhogy fölendült a népség. Tehát megvolt a munka lehetősége, megvolt a munkahelye, megvolt a kenyere. Mindenki abba járt, hogy fejlődjön. Építkeztek, mindent, ami egyszer létezett, részlet fizetése lehetett bármit venni. A szobákot bébútorozták, olyan ház most pillanatnyilag nincs, hogy televízió ne legyen. Nagyon jó stádionba került az összes nép, aki akkoriban ott dolgozott nálunk.
Milyen kosarakat készítettek?
Akkoriban megkezdtük a szennyes ruhatartóval, különböző húzogatott kosarakot csináltunk, bevásárló kosarakot, kerti bútorokot, ez volt a legfőbb. Amilyen rendelést kaptam, az akármilyen fázisban volt, és a népek bétanítottuk, folytattuk tovább a munkát.
Ma milyen kosarakat igényelnek?
Pillanatnyilag kutyakosárral dolgozok, ovális ruhás kosárral, 50 literes üveges kosarat csinálok, mindenféle bevásárlót, ami egyszer csak kérnek, főképp menjen ez a pománás kosár.
Ez a mennyasszony kosár.
Ezeket csináljuk.
Most hova kerülnek el ezek a munkák?
Iparengedélyem is volt, hát én összejártam majdnem az egész Romániát. Olyan város szinte nincs, hogy ne ismerni. Most pillanatnyilag egy korondi származású kollégám van, angrós üzletje van Korondon, az hordja el innen, nagyjában mindenkitől az árut. De különben jönnek Brassóból ilyen kereskedők, Tolt megyéből jönnek, Máramarosról is eljönnek, Besztercéről is, ezek a kereskedők, akik ezzel foglalkoznak.
Az alapanyagot most már ön termeszti meg, vagy ezt most is úgy vásárolja?
Azt én termelem, amennyi nekem szükség. Ha nem elég, akkor például már több éven keresztül Alsó-Sófalváról vásárolok, van egy erdész kollégám, van egy több hektáros területje. Megveszik csoportosan, és elhozzák, elosszák, és így menjen az üzlet.
A mai fiatalok jönnek-e önhöz, hogy tanulják meg a szakmának a fortéjait, vagy most már inkább mással foglalkoznak?
Jönnek hozzám, mert minden fiatalnak a szüleit ezt csinálják. Oda-haza meg tudják tanulni, akinek akaratja van, tehát szereti a mesterséget. Az unokáim nem nagyon vegyítek be ebbe a szakmába. A nagy leányomnak a gyerekei egyik Angliába, a többiek farkaslakán dolgoznak a légzsárgyárba. Akkor van olyan unokám, amelyik egyetemet végzett, számtantanár, német tanár, magyar tanár szakmája van. A másik unokámnak pedig len autószerelő szakmája van. A fiam pedig len Németországot járja, úgyhogy a családból csak én vagyok egyedül, aki ezt a szakmát folytat.
Akkor mi lesz, hogyha már ön nem bírja ezt csinálni? Akkor nem megy tovább?
Ők értik a szakmát, mindegyik érti, csak most pillanatnyilag nem evel foglalkozni. Úgy a 75-öt bétűtöttem, szép nyugdíjam van. Én csak hobbiból dolgozok. Amit tudok, csinálom, mikor nem bírom, félbehagyok, televíziózok, heverészek, na ez.
Tamási Levente vagyok, siméfalvi gazda. Svájcban voltunk 3 évet, most 2 éve gazdálkodok itthon. Azelőtt is gazdálkodtam.
Ez már családi hagyomány, vagy miért döntött a gazdálkodás mellett?
A szüleim nem gazdálkodtak, tatámi gazdálkodtak. Szeretem az állatokat, és ebbe láttam egy kicsi jövőt.
Svájcban is mezőgazdasági munkám volt?
Igen, növénytermesztése foglalkoztunk Svájcban. Fűszernövényeket termesztettek.
Milyen állatok vannak?
Fejőstehenek vannak. Egy ünőtinom, és 10 darab fejős tehenem van.
A tejjel mi lesz? Azt leadja a feldolgozónak, vagy fel is dolgozza a család? A
tejfeldolgozónak adjuk le, keveset dolgoz fel a család.
Az állattenyésztést mennyire lehetett gépesíteni? Tehát a fejés az gépi fejés, vagy kézzel kell megoldani?
Géppel fejek, igen. Nagyjából minden gépesítve van. Ganyi hányás is már modernizálva van, szénacsinálás az maximálisan modernizálva van, fizikai munkát nem sokat igénye.
Gondolom, hogy Siménfalván is most már az van, hogy munkaerőt alig lehetne találni, hogyha nem lenne gépesítve.
Hát igen, ha lehet kapni is, olyan nagy árakot kérnek, hogy nem éri meg. Inkább az ember gépeket vásárol a napszámnak az árával, és megcsinálja maga.
Saját erőből hozta létre ezt a gépparkot, ezt a modernizálást, vagy vannak ezek a pályázási lehetőségek, és próbált pályázgatni?
Pályázni még nem pályáztunk, most a tavasszal készülünk, hogyha tudunk, akkor valamit pályázunk. Idáig önerőből értük el, amit tudtunk.
Ezt az állatlétszámot mekkora terület szolgálja ki?
11 hektáron gazdálkodunk, 1 hektár nagyjából egy tehénre, az úgy nagyjából elég.
Saját ez a terület, vagy bérel is közben?
Saját területem nincsen, bérelem az egészet.
Milyen a termőföld itt a Siménfalván?
Szűkösen meg lehet élni itt is, inkább kötöttek a talajok, sok trágya kell, szerves trágya, műtrágya, hogy termést tudjunk elérni.
Ön is küzdik a vadkárral?
Az jelentős a vadkár, a tavaly is volt elég sok.
Jelenti a kárt, vagy azt mondja, hogy van elég dolgom itt az állattenyésztésben?
Tavaly igen, így voltunk, hogy nem jelentettük, mert sok munka volt.
Bővítésben gondolkodik? Több állatot, esetleg több földet bérelni?
Több állatba gondolkodunk, és a földeket is akkor kell szaporítani. Minimum 15-20 fejős tehén kéne, hogy az ember tudjon megélni belőle.
Van sok parlagon maradt terület itt Siménfalva határában? Esetleg van ahonnan bérelni?
Van elég sok. Mondjuk már a java, a laposai, azok már nagyjából művelve vannak, inkább a dombokon vannak most már.
Említett, hogy járt Svájcban. Nem vonzó a külföldi élet? Nem könnyebben meg lehetne élni, mint hogy itthon reggeltől estig az állatokkal lenni, mezőn lenni, munkával teljenek a hétvégék is, ünnepnapok is?
Sokkal könnyebb biztos Svájcban, de az embernek a szíve mindig hazavágy. Mindig csak a honvágy van oda, könnyebb a megélhetés, de az embernek itt van itthon.
A fiatal gazdákat tudnak társulni? Tehát, hogyha kaszálni kell, akkor úgy közösen meg tudják oldani az én területemet, aztán másnap a másikét, vagy mindenkinek most megvan a felszerelése, és mindenki csinálja, amikor tudja.
Vagy két gazdatársammal társulunk, ahol közösen csináljuk az övékét is, az enyémet is, úgyhogy működik.
Az Unió és a román állam is időnként ad támogatást a gazdálkodóknak. Mi lenne a hatékony támogatás? Hogy kéne támogatni a gazdát, hogy tényleg eredményes legyen?
Én szerintem a termést kéne megfizessék a gazdáknak. Ha állatot, például bikabornyukot nevel az ember, az fizessék meg, vagy a tejet fizessék meg normálisan. És akkor a gazdának jutna a pénz. Nem annak, aki nem dolgozik például a földde, mert sok olyan van, fölveszi a földtámogatást, és nem dolgozik a földde. És a gazda, aki megműveli, az nem kap támogatást, mert annak kiadja bérbe.
Hogy elnézem a szemén, akármilyen nehéz legyen, nem hagyja egy hamarabba.
Hát nem, már kaptunk nehézséget, éppen eleget az életbe, úgyhogy nem adjuk fel egy könnyen.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Mircs András vagyok Siménfalváról, fiatal gazda. Gazdaságomat 2010 az iskola végzése után kezdtem, csináltunk egy fiatal gazda pályázatot, sikeresen kiviteleztük, szarvasmarhával foglalkozunk.
Van sok állat?
40 darab fejős állatunk van, van 12 darab növendék, üszők.
Talán ennek van a legtöbb állata itt a faluba.
Itt a faluba igen, nekem van a legtöbb, aztán vannak már nagyobb farmok itt a szomszéd faluba.
Miért állattenyésztésben, mezőgazdaságban gondolkodott? Mert legtöbb fiatal azt mondta még pár évvel ezelőtt, hogy ő kapát se szeret látni, földet se, inkább vesz az irány nyugatnak. Ön miért választotta ezt?
Szüleim elkezdték itthon egy kisebb gazdaságot, dolgoztak ki egy 8 darab szarvasmarhánk volt akkor. Iskola végzettségeim után kérdezték, hogy akarom-e folytatni tovább ezt a szakmát. Én úgy láttam, hogy ebbe van jövő, és folytattam. Fejlesztünk folyamatosan gépparkot, meg állatokat is.
Pályázatból, vagy saját erőből?
Saját erőből is sokat fejlesztettünk, de viszont pályázatokat is, amit egyszer meg lehet csinálni, azt azért kihasználjuk.
Pályázatból mit sikerült létrehozni?
Vettünk ott egy használt traktort, és egy csiszternát, ilyen trágyadészippantó csiszternát. Még van most is a cégnek egy traktorja, ami leasingen van. Most volt a tavaly 2020-ban a proekonomikás pályázatunk, abból egy körkaszát vettünk, ilyen 2 méter 40 centis sok tángyíros körkaszát.
Van nagy terület, ahol az állatoknak takarmányt kell készíteni?
A területek azok, az a baj, hogy kisebb darabokban vannak, viszont vannak ilyen 5-6 hektáros darabok is egybe.
Minden a saját tulajdonban van, vagy bérli?
Saját tulajdonban is van, de viszont a nagyobb része az bérelve van.
Több fiatal gazdával beszélgettem itt Simén falván, mennyire tudják segíteni egymást, vagy egyáltalán kell-e segítsék egymást, vagy mindenkinek megvan a felszerelése, és amikor ideje van, akkor végzi a munkát.
Egymáson azért segítünk, amiben lehet, mert ugye minden gép mindenkinek nem lehet meg, viszont a nagyobb rész azért megvannak nekünk a gépek, másnak annyira nem dolgozunk, mert nincs idő egyszerűen rá. Nagyon ritka, hogy bérmunkával dolgozzunk, mert annyi a dolog, hogy nem érünk el vele, hogy még bérbe is dolgozzunk.
Ez az állatlétszám, ez elég ahhoz, hogy rentábilisan működjön a vállalkozás? Vagy kell még bővítésben is gondolkodni?
Egyelőre bővítésben nem gondolkodtunk azért, mert nincs is helyünk, istállót, most egyelőre nem akartunk még nagyobbítani, viszont jobb volna még nagyobba dolgozni, mert inkább kijövedelmezőbb.
Az istálló az mennyire uniós?
Egyik fele régebbi típusú építkezésű, és a másik fele az vízköppenyes. A fejé is az ilyen fejőgépekkel, nincsen fejőházunk. Későbbiekben szeretnénk egy fejőházat, viszont más segítség is hozzá kell járuljon, hogy létrejöhessen, mert elég sokba kerül.
Hány ember dolgozik ezzel az állatlétszámmal?
Én, és még van 2 emberünk, aki dolgozunk.
Ők is helybeliek?
Helybeliek, igen.
Mennyire állandók?
Az mindig cserélődik. Hosszasan nem lehet velük gondolkodni.
Meddig lehet ezt csinálni? Mert látom a személyen, hogy olyan szeretettel beszél erről az egészről, hogy az élete ez az egész mezőgazdaság.
Szeretnük csinálni továbbra is. Külföldre nem akarunk menni.
Pedig sokan azt mondják, hogy kecsegtetőbb a külföld.
Igen. Lehet, hogyha több a pénz vagy valami, de viszont itthon vagyunk és ide tartozunk. Valakinek itt is kell dolgozni, hogy megélhessünk.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Horgita megyei Siménfalván készült riportösszállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a Viszonthallásra.